Juronics Tamás a vendégünk továbbra is, a kettes szemrendszerben, aki Kossuth Díjas, ezt még ma ki sem mondtuk, táncművész, koreográfus, a Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetője, alapítója.
Rossz érzés, hogy ezt eddig nem mondtuk el.
Nem.
Csak viccelek.
Az összes többit is akkor tegyétek hozzá.
De mert az ember nem úgy kell feregni, hogy jó van, még megvan a Kossuth Díja. Nyilvánvalóan, vagy téged nem így képzellek. Viszont a nevedről én akartam kérdezni. Azt tudom, hogy valami horvát családod, horvát oldalról van családod, ugye? Vagy hát mennyit tudsz a felmenőidről, mennyit tudsz a Juronicsékról?
Volt a családban valaki, aki kutatta, egyébként ő maga megváltoztatta a nevét Hontira, nem tudjuk miért, de hogy Gyuri bácsi, ő nyomozott ebben az irányban, és sok minden kiderült, többek között, hogy egy elírás is van benne, nem Juronics, hanem Juranics volt, mert az mai napig ugye nagyon ismert név Horvátországban, tehát az egy ismert név. Egyébként ilyen módon azért ez felelhető például a Szigeti Veszedelemben is tudjuk, hogy a Zrínyi-féle társaságban ott volt Juranics és Radivoj, a két ifjú herceg, sőt annyira, hogy a horvátok nemzeti operája, mint nekünk a Bánkban, az nekik az Ivan Zajc-féle Zrínyi, és abban a hős tenor, aki Zrínyi lányának udvarló, Juranics, tehát egyébként együtt rohantak ki, és együtt haltak meg, ugye? Tehát van egy ilyen szál, és egyébként ott Krik-szigetén Jurandvor falu is van, és ott a temető tele van Juranicsokkal, tehát nagyjából be lehet lőni, hogy melyik területen volt a családnak ez az ága, de nem tartunk ebből semmit.
És nem is gondoltál még rá, hogy te hát magad göngyölítsd, vagy energia. Nem érdekel?
Ez túl, de nagyon érdekelne, túl nagy energia lenne ezt felkutatni, és egyáltalán a nyelvvel foglalkozni, és tanulni a nyelvet. Nagyon sokan ugye tartják ezt az identitást, itt vannak ilyen mozgalmak, hát nyilván akik beszélik is a nyelvet, és foglalkoznak ezzel. Nálunk ez valahogy családilag ez nem volt ennyire érdekes, úgyhogy én magam sem, de ezeket tudom azért a családról, és azt is tudom, hogy a horvátok jó barátaink, tehát ez egyetlen szomszédunk, akivel jóba vagyunk, így aztán azt gondolom, ez egy pozitív dolog, és hát látjuk, hogy milyen sokan utaznak Horvátországba, tehát szeretünk is ott lenni. Én nem annyira, de mások igen. Tehát én viszonylag keveset nyaralok.
Ezt akartam kérdezni, hogy az ember vajon így érez-e valamit azon a földön, ami valaha a felmenői.
De te miért nem?
Járkáltak ezek szerint neked?
Ha
nem
tenger, akkor nem a horvát tenger.
Nem, akkor az olasz tengerpart
akkor
bevallom.
Olasz?
Igen.
Tehát Krik-szigetén nem éreztél valami furcsa érzést?
Én nem voltam még.
Ja, hát akkor még.
Nem, mennem kéne. Bátyám ment arra, nem is tavaly ment például arra, és ő fotózott ott például a sírokat, de hogy én magam még nem voltam arra, el fogok majd menni. Mi valahogy családilag Olaszországot választjuk inkább, nyilván mindenki érti is szerintem, hogy annak a jobb a hangulata, valamitől a Dolce Vita könnyebben befogadható mindenki számára szerintem, mint a horvátok egyfajta keménysége.
Uh-huh. Pedig benned is megvan ez szerintem, meg egyébként el is tudlak képzelni ilyen várvédő, várkirohanónak.
Annak én is, de igazából vendéglátósnak nem. Tehát, hogy abban nem biztos, hogy én szerintem kedvesebb lennék, mint a horvát pincérek. Tehát,
hát úgy látszik, itt fel van.
Felpiszkáltunk egy fájós sebet.
Nem.
Sebedet,
nem, nincs benne semmi. Nem. Hát csak egy sokkal nyersebb, egy nyersebb nemzet. Ennyi. Tehát szerintem ez nyilvánvaló. Uh-huh. És ez a nyersesség, ez adott nyaralás. Én bírom egyébként, csak nyaraláskor nem. Uh-huh. Tehát, hogy amúgy szerintem teljesen jó ez a karakter, hogy hogy ennyire nyíltan és egyenesen kommunikálnak, de kagyar nyaraláska az ember ennél puhábbat szeret.
Na minden esetre ezt a nyíltságot, egyenességet, akkor most már értjük, hogy ez honnan jön a személyiségedbe, de a művészet honnan jön, mert ha jól tudom, a szüleid, talán nagyszüleid sem foglalkoztak semmilyen művészeti ággal, ha hobbi szinten igen, azt nem tudom, de hogy professzionálisan nem.
Ez olyan nehéz, mert az embernek most meg kéne fogalmazni, mit érez egyébként alkotóként arról, hogy ő hogyan képes alkotni.
Nem igazából, abban ez inkább ilyen önbizalom kérdés, hogy az embernek nyilván nagyobb mondjuk egy Behumi Dórinak az önbizalma a művészettel kapcsolatban, hiszen neki
hát a Behumi volt Feri bátyám, igen.
Hát ugye egyrészt volt egy koreográfus édesapja, másrészt
táncos koreográfus.
És remek balettmester is, híres balettmester.
Hát meg a nagymamád kiemelkedő volt.
Igen, anyámágáról is sok.
Zongorában, szóval, hogy az ember elkezd művészettel foglalkozni, igen, akkor van egy önbizalma ezzel, hiszen a felmenőimtől nyilván van
nem
a véremben.
Nem is az önbizalom ez, hanem inkább csak egy ilyen egy ilyen biztonságérzet.
Arról, hogy ez oké. Okay.
Biztonságérzet. Igen. Tehát ahogy neked nincs kapcsolódásod mondjuk a horvát múltaddal, úgy nekem meg természetes az, hogy mondjuk, mit tudom én, a nagymamám a nappaliba zongorázott, és akkor én így nevelkedtem fel, hogy azt
igen.
hallgattam.
Persze, tehát azért ez egy egyszerűbb út. Tehát, hogy nehéz az embernek felfedezni, vagy elhinni, hogy erre alkalmas képes, hogyha nem voltak ilyen felmenői.
Ez igaz, ha nagyon elemezném magamat régebben, akkor ez a küzdelem ez meg volt bennem. Tehát egyrésztről önbizalom, az egyfajta önbizalom mindig volt bennem, mert az társul egyfajta, nem tudom, férfi erővel, és azzal az ambícióval is, amit érzek, hogy el akarok mondani. Na tehát a közlés vágy bennem elég erős, és ennek van egy önérvényesítő lehetősége. Ugyanakkor pedig valóban a másik oldalon pedig meg volt a kisebbségi hitem abban, hogy a hangom elég erőse ahhoz, hogy engem meghallgassanak. Tehát ez amikor fiatal koromban, ez ma már nyilvánvalóan az pozícióm, a életkorom és egyebek miatt nem nincs bennem kérdése felül, és mások, főleg másokban nincs kérdés, ilyen, ez a fontosabbik része. De mondom, ez az alkotói képesség megfogalmazása az nagyon nehéz, mert nyilván bennem vannak mondatok arról, hogy milyen képességet érzek, vagy tehetséget, ha úgy tetszik. És mi az, ami mondjuk egyébként mindenféle jelentős előtanulmányok nélkül, vagy családból hozott tudás nélkül is hogyan vagyok képes alkotóvá válni, koreográfussá válni, rendezővé válni, instruálni színészeket, operaénekeseket, karmestereket és bárkit. Tehát, hogy azért az mégiscsak egy igényel egyfajta magabiztosságot, valamihez való képességet és tudást, és hát ezt nehéz most megfogalmazni, de vannak, nekem van erről mondatom magamban, de nem biztos, hogy mindenki megfogalmazni.
Akkor azt mondom meg, hogy mikor volt bizonyosság erről magadban belül először, hogy úristen, ez tök jól megy nekem, lehet, hogy kicsit jobban, mint másnak?
Azért az, hogy bizonyos dolgokat, és most mondok egy nagyon fontos, számomra fontos szót, az arányérzék. Szerintem ez egy nagyon, nagyon fontos képesség, és nagyon ritka, hogy adott dolgokat jó arányban érezzek. Ez most bármi lehet. Távolság, szín, zenehossz, érzelmi töltet. Nagyon hogy?
Ez ízlés is, egy kicsit.
Ízlés is, de az ízlésben is az arányérzék. Uh-huh, uh-huh. Mert nem én diktálom az ízlést, hanem érzékelem, hogy az arányos-e vagy sem. És én nagyon sok esetben ezt az arányérzékemet használtam, és használom is, és nagyon sokszor ma már könnyedén rábízom magam, mert hiszek benne, hogy ez működik. Amikor féltem még tőle, hogy ennyit tudok csak, akkor még, de amikor eljövök, ez nagyon sokat jelent, akkor ezt könnyedén használom. De azért mondjuk rendezőnek lenni azért szerintem alapvetően a felkészültségen és a kreatív fantázián túl, a vízión túl azért az egy habitus.
Az arányérzék szerintem az emberi részére is nagyon kell, hogy unatkozzon.
Igen, nagyon,
tehát, hogy tudsz egy társulattal bánni.
Pontosan.
Illetve én sokat gondolkoztam ezen, mert azért én végigcsináltam veled egy próba folyamatot, ami nem volt egy egyszerű.
Hát én is veled.
De pont ezt akartam, hogy nem miattad nem volt egyszerű, hanem olyanok voltak a körülmények, de csodálatos lett a végeredmény.
Mondjátok meg ki, hogy miről van
szó. Az 1001 éről beszélünk, ami a szegedi szabadtéri színpadon mutatták be tavaly.
És idén is látható
majd. És ez a Tasnádi Geszti Monorinak az új musicalje. És az egész félelmetes volt látni, hogy ebben a valamennyit mi tudtunk erről, hogy ez egy kicsit nehezen alakul ez a dolog, vagy nem nehezen alakul, mert maga a darab az teljesen kész volt, és ment a maga útján, de hogy voltak ilyen nehezítő tényezők ennek a létrejöttében, de hogy nyilván te voltál azért ennek a központjában a nagyon sok konfliktusnak, és hogy soha semmi nem jött át nekünk ebből. Tehát nem engedted egy pillanatig át magadon azt, hogy mi egy pedig is azt érezzük, hogy ez, hogy nekünk mással kéne foglalkozunk, és most nem magamról beszélek, mert nekem tényleg nagyon pici ebbe a szerepem, de mondjuk a főszereplőknek, vagy a táncosoknak, hogy ők egy pillanatig is azzal legyenek elfoglalva, hogy itt
nehézségek nem csak, vannak.
Itt nehézségek, és nem csak a saját dolgukat kell foglalkozniuk. És nekem sok színész mondta akkor, és azért nem pici színészek, akik fölléptek ebben a darabban, majd elmondjuk, hogy kiket lehet majd látni, hogy ők életükben, tulajdonképpen pedig már sok rendezővel dolgoztak, ők soha ilyen kiegyensúlyozottan és szépen kezelve nem voltak még színházi közegben. Tehát, hogy ezt mondom az arányérzékre, hogy ez egy nagyon fontos tulajdonság ebben is, és hogy ez nem lehet, hogy egy kicsit onnan jön egyébként a táncos múltadból? Tehát, hogy a táncosok alapvetően egy sokkal fegyelmezettebb
népség,
vagy meg kell tanulniuk, és ezért talán máshogy is kommunikálunk, vagy máshogy állnak egy társulati léthez, vagy a társaikhoz, vagy azokhoz, akikkel
azért
együtt dolgoznak.
Ott is vannak legendás, szigorú, szörnyű próba folyamatok.
Igen, csak szerintem egy habitus.
Hát leginkább én is szigort és egyebeket hallottam, én is azt mondjam, mert azért ez is egy hosszú út az én esetemben is, hogy nem tudom, mondjuk 10 éve már azért egyfajta nyugodtsággal tudok dolgozni. És van bennem azért egy küzdelem ezzel kapcsolatban, hogy megtaláljam a kellő balanszot, mert én hát most hogy mondjam ezt, hogy ne ilyen patetikusan hangozzék, én nagyon fontosnak tartom a jó embernek lenni. Ez nagyon, mondom, ez ilyen furcsa hangozhat, de én azt gondolom, az
nagyon jól hangzik.
Néha az fontosabb, mint a jó, hogy jónak, hogy jó tehetségesnek lenni. Én jobban szeretem néha a jó emberi viszonyokat, mint csak a teljesítményt. Amiben mondom, most itt küzdök magammal ebben én is, hiszen a másik oldalon pedig meg kell követelnem, és el kell érnem azt, hogy mindenki a legjobb legyen. De közben ezt, ha az az ára, hogy ezzel nem tudom, valakit megbántsak, vagy magamat olyan képbe hozzam, és ebben van egy ilyen hiúsági kérdés is, hogy én azt mutassam magamról, hogy én egy nem tudom, milyen erőszakos és csúnyán beszélő ember, azt én nem vállalnám. Másoknak pont ez a cél, ugye, hogy őt olyan pozícióban lássák, hogy az ő pozíciója és a hatalmi helyzete tudjon meg. Nekem nincs ilyen célom, bevallom. Az én célom az, hogy elérjem azt, hogy az illető tehetsége, meg tudja mutatni a tehetségét, és az illető jól érezze magát abban a dologban, és közben pedig a produktumnak is használjon ezzel. Tehát sokfajta tehetséget megpróbálni, és nagyon különböző hangnemekkel, bár leginkább azért a szeretet hangján valahogy, megpróbálni a cél érdekébe állítani. Ez egy nagyon furcsa játék, hiszen nagyon máshogy kell szólni mondjuk a Beugi Dórihoz, és nagyon máshogy kell szólni mondjuk a Váci Eszterhez. Mert hogy ők ketten is már nagyon különbözőek. És akkor mondhatnánk a Stolbucit, vagy éppen a Márkus Lucát és a többieket, akik mind nagy egyéniségek és nagyon nagy rutinra rendelkező profi előadók, mégis az adott helyzetben pont még a nehézsége közepette is valahogy úgy kell őket megszólítani az adott helyzetekben, főleg az, a másik pedig, hogy a megszólítás az én esetemben mindig nyilvános. Ne felejtsük, egyszerre 100 ember hallgatja, különben, ha hozzászólok mondjuk a Stoll Andráshoz. És az nagyon nem mindegy, hogy 100 ember előtt én őt úgy szólítom meg, hogy az neki rosszul esik, vagy hogy jól esik neki. És azt gondolom, ez visszakapja az ember ezt a fajta gondolkodást és ezt a fajta stílust. Én ebben hiszek, nem is tudnék azt gondolom mást adni.
Hát meg látod, hogy hatékony, tehát egy sokkal több eredményt lehet ezzel elérni.
De én csak azt a magamnak számára fogalmazom meg a veszélyt, hogy lehetne nem hatékony is, hogyha csak ez van benne, és közben nincs mögötte a teljesítmény felé való erős törekvés, hanem mindenki jaj, de jó érezze magát, és közben mindenki haláltehetségtelen, annak nem sok értelme van. Tehát, hogy hogyan tudom a kettőt balanszban tartani, nekem ez a kérdés inkább, hogy egyszerre legyünk nagyon jót adjunk magunkból, igen, nem mindig sikerül elérni, tehát valamikor csődöt mondok ezzel, és valószínűleg mondjak egy másik, egy kanyart, hiszen én sokszor láttam azt, egyébként most ez nagyon kihaló félben van már, szerintem hál' Istennek ez a metódus, főleg színészek esetében nagyon sokszor működött, hogy gyakorlatilag nullára alázni az illetőt, és aztán onnan újra felemelve felépíteni újra, és nem a színészeknél van csak ez. Bárhol máshol is megtörténhet munkahelyi viszonyokban, és nagyon sokszor hatékony. Azt kell, hogy mondjam, hogy ma már üldözzük ezt a fajta vezetői, alkotói, bármilyen nevezzük, bármilyen vezetőről lehet szó, vezetői metódust, miközben azt is láttam, hogy nagyon sok ember önmagától nem képes túllépni a saját képességgel, saját adott határain. Ha pedig túl lököd rajta, ostorra átlődösöd.
De milyen áron? Ne hülyeskedj, olyan áron, azt hogy egyébként tudom. Földbe tiporom.
Hát, igen, de lehet,
akkor
hogy a
valószínűleg
végén...
neki nem kell annyit kiadnia, vagy nincs benne.
Miért?
De hát azért, mert nem éri meg.
Lehet, hogy túllép, és olyan büszke lesz magára, én annyiszor hallottam
és
azt.
És egy nagyon nagy sebet hordoz a lelkén,
De sebeket befoltozzuk. Én annyira nem bírom azt, hogy félünk a sebektől, én ezt nem szeretem.
Persze, hát...
Ez a mai világ egyik problémája.
De direkt egy másikon sebet, ez egy másik kérdés.
Azon dolgozunk, hogy ne legyenek sebeink, és ezt én nem tartom jónak. A világ arról
Tamás,
szól.
De most arról beszélsz, hogy valaki direkt okoz másiknak sebet.
A cél érdekében.
A véletlenül természetesen, sőt, hát az élet
de
az olyan.
De a cél érdekében csinálja. Mm. Nem azért csinálja csak, hogy bántsa a másikat, hanem azért jobb legyen önmagánál. Uh-huh. Most én próbálom megmagyarázni azt, amit én soha nem csinálnék.
Igen, te nem csinálod, de ez az érdekes,
de szeretek gondolkodni
mégis azt látod, hogy van létjogosultsága.
Tudod, mikor egyedül szerintem, hogy az ember ezt saját magában megteszi. Mert akkor az mondhatja más. Azt,
de
hogy...
nem tudod megtenni magaddal.
Nem biztos.
Hát pont ez a baj. Nem vagy képes bizonyos dolgokra, és nagyon sokat láttam, aki elképesztően büszke volt egy munkafolyamat után magára, hogy sírva bárhogy is, de egyszer csak megcsinálta. Valami olyat hozott ki magából, amit nem lenne képes. És hidd el, nagyon nagy problémák lesznek még azzal a munkahelyeken, az emberek nagy része nem akar dolgozni, azt fogjuk fel. Nem azért járnak be munkahelyről dolgozzanak.
De van mégis más
ugye, ezt
munka,
ezt kimondhatjuk, ugye? Azért járnak, hogy vége legyen a munkának, nem azért csináljanak.
És de az, van más módszer is.
Ha rá tudod venni őket bármilyen módon, az egyik módszer persze az, hogy addig izgatod a fantáziát, amíg megtalálja a saját, ez is egy lehetőség. A másik, ami volt régebben is, hogy fegyelem és szigor, az és okay. Meg kell, és egyszer csak szül egy olyan érzést az illetőben, hogy ő képe, jaj, de érdekes, én meg tudtam ezt csinálni, és ettől motiváltabb lesz. Na szóval ez egy kis elemzés.
Igen, itt vannak árnyalatok, igen. És amit most mondtál, az szerintem is teljesen helyén való és elfogadható.
Csak de látom több a gyerekeimben is. Igen,
ismerjük hogy... azt a fajta megalázást az elmúlt évtizedekből, aminek aztán az lett a vége, hogy egy csomó meggyötört lelkű művész van az országban, és ezt is el kell mondani.
Olyan érdekes, mert én például, amikor 15 éven keresztül tanítottam, nekem volt egy hasonló attitűdöm. Nyilván nem csináltam az gyerekekkel, hogy leromboltam a nullára az önbecsülésüket, és nagyon rosszul érezték magunkat a bőrükben, de nekem is volt egy olyan attitűdöm, hogy azt gondoltam, hogy ha megtanulja, hogy keményen kell dolgozni valamiért, és aztán ennek a verejtékes munkának az árán ő megérzi ennek a gyümölcsét, ennek az édességét, akkor majd ez milyen klassz lesz.
Ez teljesen más.
De miért?
Doris beszél szigorról, tehát arról beszélek
beszélek szigorúan. Igen.
Hogy csesztetni kell
és
az illetőt.
És kézzétek el, hogy aztán amióta van gyerekem, és ő is foglalkozom, mert ugye ő is zenét tanul, és együtt dolgozunk, ez tökéletesen megdőlt ez a... Tehát, hogy lehet, hogy azért, mert az én gyerekem egy más típus, ugye nem tudom.
A te gyereked azért,
de igen. Nem működik. Uh-huh. Tehát abban a pillanatban, és észrevettem rajta azt a fajta ellenállást, amit egyébként egy csomó gyereken észrevettem volna, csak nem mertem mutatni felé, mert ugye nem abban a nexusban voltunk, hiszen ők csak a tanítványaim voltak. Viszont a dicséretnek, és az elkötelezettségnek, tehát ő látja, hogy ezt és ezt meg kell csinálni, de már nem azokkal a szigorú összehúzott szemöldökkel mondom neki, hanem határozottan jó, akkor még egyszer jó. Érted? Tehát, hogy a cél ugyanaz, a szigorúság ugyanaz, csak a kommunikáció más.
Neked egyébként voltak ilyen nagy sérüléseid, mert mondjuk te tényleg akkora vagy, mint egy szekrény. Tehát, hogy neked nyilván az ember nem mer beszólni, még akkor sem a mester.
Én nem mondom, én nem tudom, mert nem vagyok ennyire érzékeny. Aha. Tehát én azt gondolom, hogy ez túl kell élni. Tehát bennem van egy ilyen attitűd, hogy szerintem
de
a sérült, a traumákat
a
túl kell élni. Nem, hát nálunk is volt, aki nem így, tehát mindenki, minden szakmában különböző módon reagálnak emberek. Igen. Uh-huh. De az, hogy ez világjelenségé kezd válni, hogy ne sérüljünk, és ne sértsük, mert a gyerek se sérülje, az nem jó szerintem. A traumákon keresztül fogunk erősödni és fejlődni. Hát egy gyenge érzékeny világ alakulhat ki, ha nem vagyunk felvértezve adott támadásokra. Szóval szerintem ez
de nem
nagyon...
mondod, hogy az élet amúgy is ad egy csomó olyan rettenetes napot, sallert és helyzetet,
mi az a rettenetes? Egyre kisebb dolgokat veszünk már rettenetesnek, lássuk be. Hát már egy olyan kicsi kis beszólás, vagy kicsi sérülés már óriásinak vetítünk ki. Hát az nem jó.
Értem, ez igaz.
Én azt gondolom, hogy kérdezzük meg a hallgatókat, hogy ők erről mit gondolnak. 0-36,
menjünk tovább, kérlek.
Nem úgy menjünk tovább, a traumákon. Én azt akartam mondani.
De egyébként is.
És most nem trauma lesz, hanem egy kis reklám, és Juronics Tamással jövünk vissza a kettes szemrendszer utolsó fél órájára.
Csak jól megverjük előtte.